2020. január 28-án délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Háromszéken nem panaszkodnak a szövetkezésre, bár az arány lehetne jobb is. Küncei Csabát, a Kovászna megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetőjét kérdezzük.
Háromszéken, ha számszerűen veszük, akkor elég jó a szövetkezetek házata, ugyanis jelen pillanatban 21 begyezett szövetkezet van.
A székelyudvarhelyi kézműves termékek boltja sikeresnek mondhatja tevékenységét. Molnár Judit, a Civitas Alapítvány programigazgatója, a helyén való üzlet adminisztrátora válaszol kérdéseinkre.
A termelők száma folyamatosan nő, most már 102 termelő van bent a boltban az eredeti 23-hoz képest. Természetesen a termékskála is nőtt.
A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A Gyergyó tekerőpataki sajtüzem számíthat a tejtermelő gazdákra. Bernád Éva vállalkozóval beszélgetünk.
Van nekünk 16 tejtermelő gazdánk, akik elég stabilan tudják nekünk biztosítani a tejet.
Hiába jó diótermés, ha nem szakszerű a dióbél tárolása. Molnár Dénes felsősófalvi gyümölcstermesztőnél jártunk a Gazdaélet mikrofonjával.
Mindenképpen a dió érés után ezt felszoktuk mindig takarítani, és van ennek egy bizonyos tárolási módja. Hosszú távon is meg lehet így őrizni a minőségét, és nem lesz következő évre avas.
Ezt követően sorsolunk a hűséges hallgatóink között, de ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat is. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Nikita Adrián orosz mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter egy sajtótájékoztatón vetette fel, hogy idén először mezőgazdasági területeket utal ki az állam a fiatal gazdáknak az állami birtokok ügynöksége által ügykezelt területekből. A tárcavezető a társadalom előregedésével indokolta, hogy egy-egy 50 hektáros földterülettel támogatni kell a fiatal gazdákat. A miniszter szerint az állami birtokok ügynöksége 319.390 hektárnyi mezőgazdasági területet kezel, ebből 111.640 van telekönyvezve, 230.000 hektárnyi terület koncesszióban van. Erdélyben nem megvalósítható a mezőgazdasági miniszter elképzelése, hogy 50 hektár földterülettel támogassák a gazdálkodni vágyó fiatal gazdákat, mivel ehhez nincs elég gazdátlan föld. Kovászna megyében összesen nincs 50 hektár terület az állami ügynökség kezelésében. Országos szinten Kovászna megyében egyébként a legmagasabb a megművelt területek aránya, a 83.000 hektár szántóföldből 1500 hektár maradt parlagon, de ez is kis nadrágszíj parcellákból áll össze. A 2020-2023-as időszakban az ágazati politikák is több pillére épülnek. Szóval itt az öntöző rendszerek bővítéséről, az ökogazdálkodásból származó és a hagyományos termékek előállításának és forgalmazásának serkentéséről. De napirenden szerepel például az adócsalás kiküszöbölése csökkentett értékű áfa bevezetésével. Finanszíroznák a mezőgazdasági kutatást, a vidékfejlesztést, tovább kívánják fejleszteni az országos jégeső elhárító rendszert, programokat kívánnak kidolgozni a sertések és szárnyasok hazai szaporítására, támogatnák a hazai sertésfajták, a báznai és a mangalica tenyésztését. Kísérleti tesztek alapján amerikai kutatóknak sikerült megtalálni és vakcina formájában alkalmazni az afrikai sertéspestis ellenszerét. A hír a romániai sertéstartókat is reménnyel töltheti el, hisz a gyógyíthatatlannak gondolt fertőzés miatt hazánkban immár több mint 500 000 házi sertés kellett kényszerből leölni. Az állattartóknak megítélt kártérítés több mint 400 millió lejtemésztett fel. Február 15-ig fogadják a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség irodáinál a 14-es intézkedés A pontja szerinti pályázatokat. A kiírás címe: támogatás a sertések jólétéért. Az állatjóléti támogatásokat évi fix összegű kiegészítő kifizetéssel folyósítják, a gazdák ezzel pótolhatják az állatjóléti előírások alkalmazása által okozott jövedelemkiesést, illetve az ezzel járó többletköltségeket. 2018 óta az afrikai sertéspest is megjelenésével a 14-es intézkedés A pontja szerinti sertések jólétének biztosítására folyosított támogatások esetében is megszabják a sertéspest is által érintett állományokra vonatkozó számítások módszertanát is. Az Európai Unióban 2018-ban tiltották be a neonikotinoidok csoportjába tartozó imidakloprid, klotianid és tiametoxam szabadföldi használatát, mindezt a méhek védelme érdekében. A tudomány jelen állása szerint ugyanis a neonikotinoidok lehetnek felelősek teljes méhpopulációk váratlan pusztulásáért. A kolónia összeomlás elnevezésű jelenség súlyos veszélyt jelent az élelmiszerellátás biztonságára, mivel a mezőgazdasági haszonnövények jelentős részét méhek porozzák be. Az EU minden országában érvényes általános tiltás ellenére a Román Mezőgazdasági Minisztérium időszakosan engedélyezi kukorica és cukorrépa vetőmag kezelésénél a neonikotinoid hatóanyagokat tartalmazó készítmények használatát. Az Agrártárca nem kérte az Európai Bizottságtól a vonatkozó rendelkezés alóli kivételezést, döntését az EB szabályzata 53-as cikkeire alapozta. A neonikotinoid hatóanyagok használata az EU szintjén tilos, mivel ezek súlyos veszélyt jelentenek a méhekre. A mostani időszakos engedély értelmében a neonikotinoid hatóanyagú készítmények január 20-a és május 1-e között használhatók a kukorica vetőmag kezelésére, a cukorrépánál ez a periódus január 20-a és május 18-a között van. Az engedélyek kibocsátását a ProAgro Országos Föderáció és a Romániai Cukortermelők Föderációja szorgalmazta. Indoklásuk szerint az országban nincs más védekezési lehetőség a kukoricát és a cukorrépát sújtó egyes talajlakó kártevők okozta jelentős terméskiesések kiküszöbölésére. Kiemelték, a vetőmagok kezelésére használt neonikotinoid hatóanyagú vegyszerek alkalmazása az egyedüli lehetőség, mivel a vegetációs időszakban használt vegyszerek a méhek pusztulásához, a környezet szennyezéséhez vezethetnek. Továbbra is tiltott marad ugyanakkor a napraforgó vetőmag kezelése, ugyanis a napraforgó az egyik legfontosabb mézelő kultúra. A paradicsom esetében meghozta az eredményt a de minimis támogatás, a termesztőknek gyakran még a piacra sem kell elvinniük a terméket, mert helyben felvásárolják tőlük. Egy 10 áras fóliaházas termesztésre 3000 eurós támogatást biztosít az állam. A fokhagyma termesztésre hektáronként szintén 3000 eurós támogatást kapnak a gazdák, a juttatás értéke egyenes arányban csökken a terület méretével, ami 30 árnál nem lehet kisebb. A fokhagyma esetében az induló tőke nem elhanyagolható költség, hiszen 15-20 lejes kilónkénti áron kell megvásárolni az 1 hektára szükséges 800-1000 kilogramnyi ültetőanyagot. Ugyanakkor a szakemberek tapasztalatai szerint mindig kell 1-2 vállalkozó kedvű gazda, aki belefog a termesztésbe, és majd az ő pozitív példáik által kapnak kedvet mások is az adott növénykultúra termesztéséhez. Február 15-én immár 7. alkalommal tartják meg Csíkszentmiklóson a Kolbász Fesztivált. Idén is várják a szervezők a jelentkező csapatokat belföldről és határon túlról is. Csíkmadarason február 27-e és 29-e között szervezik meg a kertészeti szakmai napokat és konferenciát a Garden Projekt kertészetnél. A szakmai előadásokra nem csak a szakma képviselőit várják, hanem mindenkit, aki szeretne többet tudni a kertész szakmáról. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Köncei Csabával, a Kovászna megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetőjével beszélgetünk a szövetkezetek fontosságáról. Előtte viszont Veres Árpád énekel. Thank you.
az enyém lám, az enyém picike, picike öcsékos. Hely, te kislány, 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 csókulom a csük szádat. Ha egy kicsit nagyobb volnál, ha egy kicsit nagyobb volnál, rögtön megcsókolnálok. Hely, te kislány, 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 csókulom a csük szádat. Ha egy kicsit nagyobb volnál, ha egy kicsit nagyobb volnál, rögtön.
Milyen a szövetkezetek helyzete itt Kovászna megyében? Kérdezzük Köncei Csabát, a mezőgazdasági igazgatóság igazgatóját.
Háromszéken, ha számszerűen veszük, akkor elég jó a szövetkezetek helyzete, ugyanis jelen pillanatban 21 begyezett szövetkezet van, ami a valamikori TSZ-eknek egy harmada, ha így is lehet fogalmazni. Az igazság az, hogy nagyon nehézkesen indul a működtetésük. Van egy ilyen fenntartás a szövetkezeti tagok között még mindig, vagy a szövetkezni készülő tagok között még mindig van egy fenntartás, persze ez a jó székely közmondás, közös lónok turósa hada című fenntartás, és persze a múltnak a hatása. Én úgy gondolom, hogy azért egy folyamat elindult, lassan döcögő lépésekkel, de biztosan haladunk afele, hogy a kis és közép nagyságú gazdák ebben a rendszerben sikeresen tudjanak gazdálkodni és értékesíteni.
Azok a szövetkezetek, amelyek működnek és jól működnek, azok inkább melyik részében vannak a megyének? Vagy kik azok, akik inkább össze tudnak társulni? Vagy milyen szövetkezetek? Mert bizonyára többféle szövetkezés van.
Igen, a jól működő szövetkezetek, az érdekes módon nincs ez igazából térséghez kötve, ugyanis megyénk, mert első létre egy szövetkezet a Szitai, ahol soha nem volt TS, és azért sokat mondod, hogy ott jött létre az első szövetkezet, az is egészen jól működik, persze mindenhol vannak nehézségek, ez nem igaz, tehát mindenhol át kell lépni bizonyos dolgokon, de az is elég jól működik. Jól működik a kézdi, kényszerházban létrejött kézdi laktokoppal, amely szerves, kapcsolódik a másik két székelyföldi szövetkezethez, tájszövetkezethez, itt tájról beszélünk, a Szitai esetében is tájról beszélünk, a keresztúri szövetkezethez és a székvízi szövetkezethez. Jól működik a szárazajtai területösszevonás miatt létrejött szövetkezet. Persze ott is mindenhol vannak problémák, vannak tagok, akik bizonyos mértékig elégedetlenek, vagy fenntartásaik vannak, akkor ezeket meg kell beszélni, le kell kezelni. Én a legnagyobb nehézségén abban látom, hogy nagyon nehéz egy igazi vezetőt találni egy ilyen szövetkezet, egy ilyen szövetkezési forma élére, aki fel is vallalja, hogy ezt a rendszert képítést tovább viszi. Nagyon kevés az a gazdaközösség, aki kigyöngyöz magából egy megfelelő vezetőt. Itt látom én az egyik nagy problémát. Persze kicsi biztatással, kicsi folyamatos bátorítással azért megkapjuk a megfelelő embereket, de ez egy elég nehéz kérdés.
30 évvel vagyunk a rendszerváltás után. Gondolom, hogy azok, akik még érték a kollektív szellemét, azok lassan kiöregednek a mezőgazdaságból, de genetikailag visszük tovább ezt a negatív hozzáállást. A fiatalok mennyire állnak most hozzá a szövetkezéshez, a társuláshoz?
Én nem gondolom, hogy genetikailag. Hát ugye a kommunista rendszer előtt azért elég híres szövetkezeti rendszer működött Erdély szerte, ha csak a hangya szövetkezetre, ami egy önsegélyző szövetkezet volt, de akár termelő szövetkezetekre, akár gép körökre, akár kis gazdakörökre gondolok. Tehát az önszerveződésnek és a társulásnak megvoltak a hagyományai, meg vannak a hagyományai. Úgy látom, hogy a fiatalok azért fogékonyabbak, és persze erre, ha rátesz az adminisztrációt, és itt gondolok a pályázati könnyedségre, adókedvezményekre, tehát ha rátesz a törvénykezés egy keveset, akkor ez a folyamat beindul, és talán még az idősebbek is néha-néha hajlandók lesznek elgondolkodni, hogy ez nem az a szövetkezet, mint ami a valamikori TSZ volt, és itt lényegében én döntöm el, vagy szövetkezeti tagként döntjük el, hogy mit csinálunk, nem felül diktálnak.
Elhangzott interjúnk Köncei Csabával, a Kovászna megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetőjével készült. Most Bencédi Piroska énekel.
Kék pántlikát nehéz csokorba kötni, nem akar a kis angyalom szeretni, én akarja szerelmét hagyni. Ja Istenem, hogy kell tőle megválni. Kemencébe sütik a jó kenyered, 18 esztendős legényt szeretek, 18 esztendős legény a babám, irigyei azért haragusznak rám. 18 esztendős legény a babám, irigyei azért haragusznak rám.
Molnár Judit vagyok, a Civitas Alapítvány programigazgatója és a helyén való bolt adminisztrátora.
Ez az üzlet működik-e jó ideje Székelyudvarhelyen, a Rákóczi utcában? Mi a tapasztalat? Egyre többen tudják, hogy van ez az üzlet, ez a lehetőség, ahol a helyi termékeket, az egészséges, kézműves termékeket meg lehet vásárolni? Vagy még mindig csodálkozzal lépnek be az ajtón, jé, micsoda termék, milyen üzlet?
Mind a két változat előfordul. Az a szerencse, hogy a gazdasági mutatóink azt érzékeltetik, hogy növekedünk, bizalomra van okunk, próbáljuk fenntartani az üzletet, hisz van egy olyan vásárlói réteg és egy olyan turista réteg, aki beszokott a boltba, és velük nem szeretnénk kitolni azzal, hogy holnaptól bezárjuk a boltot, de szerintem nincs is szükség rá. A termelők száma folyamatosan nő, most már 102 termelő van bent a boltban az eredeti 23-hoz képest. Természetesen a termékskála is nőtt. Még mindig azt mondhatjuk, hogy jó lenne innovatívabb, újabb, a mai trendeknek megfelelő termékeket is látni a boltban, és erről elég sokat beszélgetünk a termelőkkel, hogy próbáljanak ráérezni arra, hogy mit kérnének a 25-45 közöttiek, mert az teljesen egyértelmű, hogy a 45 fölöttieknek való egyelőre ez a bolt. Tehát ők találják meg igazán a nekik való termékeket.
Azt mondjuk el, hogy nem csak élelmiszert lehet itt találni, hanem piperecikkeket is, és minden kézműves terméket megtalálnak. Általában a nők vásárolnak, vagy jönnek a férfiak is, amikor éppen szolgálatosak a háztartásban.
Ez is nagyon változik, de azt azért én itt leülve a közösségi sarokban nagyon sokszor figyelem, hogyha bejön egy házas pár, akkor a férfi egyértelműen a húsos pult fele tart, és a hölgynek hagyja a terepet. De vannak olyan férfiak, akik visszajárnak, tudják, hogy csütörtökön érkezik a hústermék, és akkor megrendelik, amit szeretnek, jönnek, viszik el. Változik. Tehát nem mondható az, hogy ez egy nőies bolt, vagy férfias bolt, mindenki talál magának valót. Az, hogy vannak kézműves termékeink is, azért szoktam második körben említeni, mert ez egy food hub, tehát egy rövid értékesítési lánc élelmiszerek számára elsősorban, de azért nagyon szépen látjuk, ahogy megjelennek újabbnál újabb termékek, játékoktól, kozmetikai cikkekig, minden van, amit esetleg ajándékba lehet adni az embereknek.
És azt figyeltem meg, hogy itt nagyon jól megférnek egymás mellett a hasonló gyártóknak a termékei. Hogyha csak a sajtokra gondolunk, itt a Keresztúritól a Széfvízig, a Nyárádmentig, és még számos termelőnek a sajtja ott van egymás alatt, egymás mellett, de ugyanez a mézre, a lekvárokra, a minden egyébre érvényes. Tehát itt nincsen ilyen féltékenység, hogy ja Istenem, ha most a másik is beteszi a terméket, akkor mi lesz az enyémmel?
Van féltékenység, ezt azért szoktam kihangsúlyozni, mert még mindig várunk olyan termelőket, akik félnek ettől a féltékenységtől. Én azt szoktam mondani, és azzal próbálom meggyőzni a termelőket, hogy hagyják a vásárlóra, hogy döntsön. Mézben is volt ilyen gondunk, hogy én nem jövök, mert mennyien vannak, és a vásárló bejön, és tudja, hogy melyik termelőnek akarja vinni a mézét. Tehát ő élvezheti azt, hogy 5-6 méztermelőtől válogathat, ő szereti azt, ha a sajtokból is válogathat, tudja, hogy itt kézműves sajtot kap, tudja, hogy itt egészséges, igazi tejből készült sajtokat kaphat, ami nagyon nagy örömünk, és ezt muszáj elmondjam, hogy a Caritas készül bejönni a sajtjaival. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy váltás lesz, már a joghurtot behozták.
Most mekkora az a terület, ahonnan a termelők idehozzák a termékeiket?
Mivel van mögöttünk egy finanszírozási pályázat, a román-amerikai alap támogat bennünket, mert különben még nem fenntartható a bolt, ezért az ott vállaltak értelmében 70 kilométeres körzetből hozzuk be még mindig a termékeinket. Kivételt képeznek a testvér foodhubok, akik Jasban, Putnán, Kolozsváron, Brassóban vannak, tőlük is hozunk be időnként termékeket, azok külön polcra kerülnek. Nem szeretnénk megvezetni a vásárlókat, tehát mi azt mondjuk, hogy 70 kilométer, szerencsére ez egy légvonalban mért távolság, állandóan itt van nálam a térkép, nézem, hogy beleférnek, nem férnek bele, tehát próbáljuk ehhez tartani magunkat, mert fontos, hogy az ígéreteinket betartsuk a vásárlóknak.
A termelőket megkeresik, vagy a termelők is ajánlkoznak, hogy annyi jót hallottam erről az üzletről, én is szeretném, hogyha befogadnának ebbe a nagy családba.
Mind a két változat jelen van az életünkben. Járunk vásárokra, előadásokat tartunk, és nagyon sokszor az előadáson jönnek oda a termelők, hogy nekik is van termékük. Szeretnének bekerülni, átvizsgáljuk ezt a kérést. Van egy grémium a Civitas Alapítványon belül, aki dönt a szakmaiságról, hogy be lehet engedni a termelőt. Nem szeretnénk rossz ízet azoknak a termelőknek, akik bent vannak, és tényleg sokat dolgoztak azon, hogy a termékeik megfeleljenek a szakmai jogi elvárásoknak. Ne toljunk ki velük, úgyhogy mi is keressük a termelőket, ők is jönnek, szívesen látunk bárkit, aki itt van 70 kilométeres körzetben, és ebbe belefér Radnóttól, Kovászna megye széléig, a Gyimesektől, Brassó, innenső oldaláig, tehát hogy sok mindenki beleférhet, és várjuk is szeretettel azokat, akiknek könnyebb az, hogy bolton keresztül is áruljanak. Én azért azt tapasztalom, hogy a termelők zöme imád piacozni, tehát nagyon szeretik azt, hogy ők ott legyenek direkt kapcsolatban a vásárlókkal, beszélgessenek, megtudják, hogy ki mit szeret, mit akar vásárolni, de mi egy olyan felület vagyunk, amelyik nyitva van heti 5 napban, sőt 6 napban, mert szombaton is, nem kell fagyoskodjanak a hidegben, van itt hely számukra.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy mennyire jelentenek konkurenciát ezek a vásárok, meg kiállítások, mert főleg ünnepek környékén eléggé elterjednek, és minden városban nagyjából vannak hasonlók, de akkor egymást kiegészítik. Arra van-e példa, hogy itt találkoznak az üzletben a termelőkkel, valamilyen rendezvény kapcsán?
Erre is van példa, de amikor a havi vásár van Székelyudvarhelyen, akkor mi bezárunk pont azért, hogy ne konkuráljunk olyankor a termelőinkkel, de tényleg színes a paletta, és azt azért tudni kell, hogy elég sok termelő, aki a vásárokon ott van, nem biztos, hogy rendelkezik azokkal az engedélyekkel, amelyek a bolthoz kellenek. Tehát ő ott kell áruljon, meg otthonról kell áruljon, majd idővel fog tudni bekerülni a boltba, mert mások az elvárások. Két hetente szervezünk termékostoltatásokat, amikor egy vagy két termelő mutatkozik be a vásárlóknak, ezt próbáljuk hirdetni Facebookon, plakátokon, most már hírlevelünk is van, pont azért, hogy legyen egy élő találkozás a termelővel. A legutóbbi is egy annyira jó találkozó volt, tartalmas volt, nagyon sok kérdés volt, és azóta beindult a kenyérrendelés például. Nagyon fontos, én úgy érzem a mai világban, hogy a kapcsolatok tartalmasabbak legyenek, tudják, hogy honnan jön az a termék, tudják, hogy miért jön.
Ünnepek előtt jobban megugrik az érdeklődés? Vagy aki tudja, hogy mit vásárolhat itt meg, ünneptől függetlenül betér?
Azért érezzük az ünnepeknek a jótékony hatását mindenképpen. Ugye ilyenkor cégek is vásárolnak protokollcsomagokat, ajándékutalványokat lehet vásárolni, tehát csak bepesdül egy kicsit az élet körülöttünk is, aminek nagyon örülünk, és nagyon köszönjük minden vásárlónknak, hogy mellettünk volt. Aztán a január-február egy kicsit gyengébb, bár januárban azért még itthon szoktak lenni a külföldre szakadt hazánk fiai, és ők szeretnek bejárni a boltba.
Molnár Judit, a Székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány programigazgatója, a helyén való üzlet adminisztrátora válaszolt kérdéseinkre. Válasszuk a helyi egészséges termékeket, szavazzunk bizalmat a kistermelőknek, vásároljuk bizalommal a felkínált termékeiket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ti hozzátok egy este, a kutyát revédre volva tőle. földbe, közd meg babám atyád regényre, elolvasson ilyen becsületes legényre. Közd meg babám atyád regényre, elolvasson ilyen becsületes legényre.
Zerkula György énekelt. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A só tisztítja a sütőt, ha valami kifutott, azonnal sót kell rászórni, majd ami odaégett, kihűlt állapotban könnyedén letörölhető. A kömény elveszi a káposztaszagot, nem lesz tele vele főzéskor az egész lakás. Ha a köménymagot nem akarjuk aztán megenni, külön kis zacskóba rakva tegyük a káposztához. Ha megpörköljük a diót, mogyorót, ízük erőteljesebb lesz, ezért kevesebb is elég ugyanannyi süteményhez. Tegyük a vágódeszkát fél egy percre mikrohullámú sütőbe, a legerősebb fokozatra. Ha befér, fakanalat és egyéb faeszközt is fertőtleníthetünk így. Nem kunkorodik fel sütés közben a szalonna, ha villával megszurkáljuk.
Bernád Éva vagyok, Gyergyó tekerőpataki sajtüzemnek vagyok az egyik tulajdonosa.
Mikor jött az ötlet, hogy sajtüzemet létesítsenek itt a településen?
2000 előtt született meg az ötlet, de a kivitelezés csak 2005-re sikerült befejezni, akkor kezdtük el gyártani az első sajtokat.
Milyen sajttal indultak? Hagyományos sajttal, vagy valami rendkívülivel dobbantottak?
Dobbantottunk, mert az érlelt sajtok akkor még ezen a környéken nem voltak ismerősek. Jóformán mi kezdtük az első érlelt sajtokat érlelgetni, a férjem kint Svájcba tanulta meg a technológiát, és úgy loptuk ide tulajdonképpen.
A család állattenyésztéssel foglalkozott, vagy egészen új vállalkozásként jött az életükbe ez a tejfeldolgozás?
Gazdálkodni nem gazdálkodtunk, viszont nagyon sok külföldi ismerősünk jött hozzánk vendégségbe, hozták a finomabbnál finomabb sajtokat, és akkor kezdtünk gondolkozni, hogy hát vajon nálunk is miért nem lehetne ilyet készíteni.
Akkor itt a környéken még nem voltak elszaporodva a tejfeldolgozók, a sajtkészítők? Mert ma azért elég sokat megszámlálunk itt egy négyzetkilométeren.
Hát igen, akkor még nem voltak. Akkor csak ezeket a forrázott sajtokat készítették, tehát ilyen úttörők voltunk ezen a téren.
Amikor indultak, akkor napi hány liter tejet dolgoztak fel, vagy hogy kezdődött ez az egész sikertörténet?
Napi 100 literrel kezdtük, 3 gazdánk volt, és több időn keresztül nem tudtunk eladni 1 kiló sajtot sem, mert mivel nem ismerték, elég nehéz volt a piacra betörni, kellett 5 év, ameddig kezdték ismerni a sajtjainkat. A mai nap már 2500 liternél tartunk, és hál' Istennek egész környéken ismerik már.
És nagyon sokféle sajtot gyártanak.
Most már 12 féle érlelt sajtot készítünk, azon kívül a friss termékeket, meg a tehéntúrót, telemeát, tejfölet, eléggé megszélesítettük a palettát.
Bizonyára ez az üzem egy kis valami lehetett az induláskor, de ma, ha itt végignézzük, hogy mi valósult meg, azért úgy elcsodálkozunk. Egy jó nagy üzemecske. Ez saját forrásból sikerült így létrehozni, vagy pályáztak is?
Az első pillanatoktól kezdve ugye saját forrásból kellett kigazdálkodni az induló tőkét. Volt egy minimises pályázatunk is, ami besegített a gépek vásárlásába. Aztán úgy szép lassan a bolttal elindultunk, és úgy ügyesen napról napra fejleszgettük.
Most hány emberrel dolgoznak? Mert bizonyára már túlnőtte a család erejét.
Hát igen, belecsöppentünk mi is ebbe ahhoz képest, hogy 3-4-en indultunk az egész vállalkozásra, mai nap 22 alkalmazottunk.
Az üzem területén van képviseleti üzlet is, de máshol is van, ahol kínálják a termékeiket?
Igen, Csíkszeredában tartunk még egy saját üzletet is.
Hová jutnak el a termékeik a képviseleti üzleten kívül?
Az eladás az volt a legelső percen is a legnehezebb probléma. 5 évre rá, ahogy elkezdtünk gyártani, utána kezdtek ismerté válni a termékeink. A mai nap már nem olyan nagy probléma az eladás. Itt a környékbeli nagyvárosokban többnyire, tehát vagyunk már azért Vásárhelyen, vagyunk Brassóban, egy kicsit Bukarestben, Kolozsváron. Tehát többnyire a nagyobb városokat céloztuk meg, de vannak még Budapesten is nagyon jó szállítóink.
Mennyire fontos egy vállalkozónak, hogy a nagy üzletekben is jelen legyünk, és nem csak a kis üzletekben? Ez létszükséglet, vagy ettől lesznek híresebbek, hogyha mondjuk egy multinak is ott vannak a polcain?
Ez terméktől függ, kapacitástól függ, például, mint mi egy ekkora kisgyárnak, nincs akkora kapacitása, hogy egy ilyen multihoz bekerüljön, vagy be tudjon menni, nem tud vállalni akkora termelést, mint amire nekik szükségük van.
Van elég nyersanyag? Még tartanak tehenet a gazdák? Mert legtöbbször azt hallom, hogy nagyon bele vannak keseredve, mert megszorítások vannak, unió részéről, az ország részéről, és egyre többen adják fel. De számomra öröm, hogy a fiatalok azért, mintha látnának jövőt a mezőgazdaságban, és akkor talán önöknek is könnyebb lehet a jövőben.
Ez változó. Van nekünk 16 tejtermelő gazdánk, akik elég stabilan tudják nekünk biztosítani a tejet. Időjárás függő, hogyha vigyáznak jól az állattartományra, és víz van, meg takarmány van, meg minden, akkor nincsen probléma. Tehát lefödi a mi szükségleteinket ez a 16 tejtermelő gazda.
Milyen gyakran kell újítani a termékskálán?
Ez attól függ, hogy mire van igény nekünk is, hogy mit tudunk beszerezni, mert minden újítás egy-egy nagyon befektetéssel jár, újítani kell, gépeket kell vásárolni. Tehát olyan túl sokat nem tudunk újítani, de egy-egy új terméket azért úgy időnként beszoktunk dobni.
Bővítésben gondolkodnak?
Nem tudunk sajnos, mert hogyha nagyon nagy lesz a termelési kapacitás, akkor az egy kicsit a minőség rovására is menne. Gépek is úgy vannak berendezve, hogy ezt nem tudjuk növelni, az érlelő felület is elegendő ehhez a feldolgozott tejmennyiséghez. Egyelőre nem gondolkodunk még növekedésbe.
A mai világban nagyon sokan a bióval, az egészséges jelszóval adnak el mindent. A vásárlók részéről van-e ilyen igény, hogy amennyire lehet, ne használjanak adalékanyagokat, természetes termékkel legyenek a piacon?
Ebben nagyon igyekszünk, nem használunk semmilyenféle kötőanyagot, stabilizátort vagy ízfokozót, tehát a termékeink 100%-ig természetes alapanyagból készülnek adalékanyagmentesen. Tehát biztosíthatjuk, hogy egészséges étel kerül a családok asztalára.
Hogy tapasztalja, lesz jövő itt Gyergyó tekerőpatakon?
Én bízom benne, hogy lesz, amíg ilyen fiatal vállalkozók, meg mi is ugye egy rakás fiatal munkatárssal vagyunk körülvéve, lelkesek, addig lesz jövő.
Bernád Éva, Gyergyó tekerőpataki vállalkozót hallották az elmúlt 7 percben. Most Sóvidéki táncokat hallgatunk a Székelyudvarhelyi Municipiumi Szaktanács népi zenekara és tánckara előadásában egy 1972-ben rögzített hangfelvételről.
Thank you.
Dénes vagyok, felsősó faláró.
Van egy gyönyörű szép gyümölcsöse. Mikor telepítette ezt a gyümölcsöst?
Most a tavasszal lesz 5 éve, hogy telepítésre került. Sajnos nem olyan nagy, ez csupán 22 ár. Ebben csak kimondottan hagyományos gyümölcsök vannak, nem ezek a felpompált, gén manipulált fák, hanem ezek a hagyományosak, mint a pónikalom. Tehát alma, körte és dió van benne.
És én látok szilvafát is.
Ja, hát azt is elfelejtettem mondani, van szilvafa is, igen. Ezt úgy vettem Enyed mellett egy faiskolából, ott többféle fajtát lehet találni. Van ez, amelyik a bőtermést hozó, meg vannak a hagyományos fajták. Én a hagyományost hoztam.
Miért? Kevesebb a gond velük?
Nem, hogy kevesebb a gond, hanem hogy ezek hosszabb élettartalmuk. Ezek a feldúsítottak, ezek maximum olyan 10 év az élettartalmuk. A hagyományos, az remélem, hogy engem még kiszolgál.
Mi lesz a gyümölccsel? Már teremnek ezek a fák?
Igen, elég szépen kezdtek. Most az első termésen vagyunk túl. Hát mi lesz? Kompót lesz, hanem gyümölcslé, amiből nem ad meg cefre.
Most az utóbbi időben elég sok ilyen gyümölcsprés elindult, és itt a környéken is van. Hol préselteti a gyümölcslevet?
Itt a környékünkön több településen is működik, de van a mi településünkön is, és ott préseltettem az elmúlt években.
Kimondottan csak a saját használatra?
Hát a barátoknak is adtam belőle, hát annyit nem tudok meginni.
Itt vannak ezek a diófák is. Mi lesz a dióval?
Elég szépek ezek a diófák, meg remélem, hogy a kisebbek is majd elérik ezt a nagyságot. A diót annyit nem tudunk mi megenni, szoktuk értékesíteni, mikor, hol, internet segítségével, meg hát azért vannak már visszatérő vendégek, akik ilyen nagyobb tételbe, 20-30 kilós tételekbe vásárolnak, mert ők sütnek süteményeket ilyen esküvők alkalmával.
És a diót az hogy tárolja? Csak akkor töri meg, amikor éppen el kell adni, vagy ha jól tároljuk, akkor a dió belet is lehet hosszú távon jó minőségben megtartani.
Mindenképpen a dió érés után ezt felszoktuk mindig takarítani, és van ennek egy bizonyos tárolási módja, amit most persze itt nem szeretnék elmondani. Így ezáltal tároljuk, hosszú távon is meg lehet így őrizni a minőségét, és nem lesz következő évre avas, mint többnyire, hogy szokott lenni sok hely.
Alig kezdtünk el beszélgetni, már rögtön jöttek dióbélért. Hát ilyen sűrű ez a dióbélvásárlás, hogy kétszer is meg kellett állni.
Sűrűnek nem sűrű, de most hál' Istennek ilyen véletlen egybeesések vannak. Elég jó megy, nincsen ebben, hál' Istennek probléma.
Bővítésben gondolkodik-e?
Csak nincs már terület, ahova telepíteni, mert én szívesen csinálnám, csak hát a külterületre ezt nem lehet csinálni, mert elhordják télen tüzelőanyagnak. Itt is már megpróbálta az első évben egy jó tevő, jó akaró, 10-et kivágott, úgyhogy azt újra kellett telepítsem, úgyhogy nem igazán lehet ezt külterületen alkalmazni.
Itt közel vannak az erdők, állat teszek árt. Gondolok itt az őzekre, nyúlakra, bejárnak-e a kertbe?
Nem volt erre még példa. Az őzek azok bejöttek, mikor nagy tél volt, de mivel ilyen gyenge tél van, így ők is találnak kint a vad területeken megélhetést, és így ezáltal nem jönnek rongálni.
Látok itt néhány ribizli bokrot is.
Ebből nincsen olyan sok, ebből csupán 200 tő van. Ezeket ribizli szörpnek szoktuk használni, ugye ez nagyon jó, akinek ilyen vérkeringési és ez hasonló problémái vannak, azok tudják, ezt nem kell részletezzem, meg hát azért sokat kifőzünk, lekvárnak.
Azt tudjuk, hogy akkor várhatunk jó termést, hogyha gondozzuk is ezeket a fákat. Lassan itt van a metszés ideje. Ki fogja ezt megmetszeni? Dénes? Már ért ehhez?
Hát én még csak tanulgatom, de van erre a célra egy nagyon jó barátom, szakember ebbe a témába, és az ő segítségét szoktam kérni. Ugye a fiatal fáknál az fontos, hogy a korona kialakítás nem ott csak, hogy csapkodunk össze-vissza, hanem kell tudni, hogy mit mi vágunk le. Úgy gondolkozik az ember, hogy nem vágom le, mert annál több gyümölcsöm lesz, de azt ki kell onnan vágni, és ezáltal utat adunk a többinek, és egyre több és egyre nagyobb gyümölcsöt érünk el, akár a szilvánál, akár az almánál, hogy kirikítsuk. De mondom, ez szakember végezze, és nem az, hogy ott mindenki csattogtat jobbra-balra, mert az nem mindegy.
Az elmúlt 4 percben a felsősófalvi Molnár Dénes fiatal gyümölcstermesztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Pál Rózália énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont a sorsolást tehetjük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a múlt héten elhangzott Gazda Élet műsorunkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszikelt. Összesen 225 személy. Ők könyveket és könyvutalványt nyerhetnek, most 197 név közül sorsolunk. A Koba könyvkereskedés egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni, aki megnyeri. Bóni Judit Marosvásárhelyről. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja. Újfalvi Béla Sóváradról. A Pálász Akadémia könyvkiadó Borsos Gábor művészalbumát ajánlotta fel, aki elviheti. Hátszegi Levente Homorócentpárról. Azok a hallgatók, akik megosztották múlt heti műsorunkat, Jolimex termékcsomagot nyerhetnek, ezt 115 személy tette meg, 98 név közül sorsolunk. Nézzük, hogy ki fogyaszthatja. Ő Fülöp Sándor Marosvásárhelyről. Itt mondom el, hogy a Jolimex Kft. Termékeit az Ábel Széke és az Eszter Erdélyi Mustárt a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felveszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jut el hozzuk a nyeremény. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Balogh Dénes énekelt, most kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak, itt a Gazda Életben.
A krumpli kilója 2 lej 50 bani és 3 lej, a fehér káposztái 1 lej 50 bani és 3 lej, a savanyú káposztái 5 lej, a savanyúságé 10 lej, a karalábéjé, muroké és sárga hagymáé 3 lej és 5 lej, a cékláé 3 lej és 6 lej, a vörös hagymáé 7 lej és 8 lej, a fekete reteké 4 lej és 5 lej, a fokhagymáé 12 lej és 16 lej, a spenóté 15 lej, a hónapos retek kötése viszont 2 lej 50 bani és 4 lej. A paprika kilója 12 lej, a csípős paprikáé 15 lej, a paradicsomé 10 lej és 15 lej, a petrezselyem kilója 7 lej és 11 lej, a sütőtöké 3 lej és 4 lej, a csiperke gomba és torma kilója pedig 12 lej és 15 lej. A petrezselyem zöld, celler zöld és lestján kötése 1 lej és 2 lej, a száraz kapor és csombort kötése 2 lej és 5 lej, egy fej saláta 3 lej és 5 lej, a szemes passzulitere 10 lej, a tojás darabja ezen a héten 1 lej és 1 lej 20 bani. Az alma kilója 3 lej és 5 lej, a körtéjé 5 lej és 8 lej, a szőlőjé 7 lej és 14 lej, a dióbél kilója pedig 30 lej és 35 lej, a tehénsajt kilója 20 lej és 22 lej, a tejlitere 3 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Rózsa Bélát és népi zenekarát hallgattuk. Jövök itt a gazdaéletben a hasznos információk mellett. Többek között a Farcádi Sándor Győző sajtkészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk Andorko Kinga, székelyudvarhelyi virágkötő, vállalkozó lesz. Csütörtökön 12 órától a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Szent Iván laborfalváról hallhatnak. Hamarosan híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Bodó József énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Barozda Ózdi pontozójával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!